kellemes napot kívánok mindenkinek Marosvásárhelyen Erdélyben, és hát köszöntöm a rádiót is, meg az igazgató urat is, köszönöm szépen a kávét. Megérkezett, ugyanis 94 éve, 1928-ban szólalt meg a romániai első rádió Bukarestbe. Úgyhogy Isten éltesse a rádiót is.
Köszönjük szépen!
Ünnepnap ez a mai valóban, és ünnep lehet az is, hogy már 2 éve, hogy a Marosvásárhely polgármestereként tisztelhetjük. Amikor átvették a város irányítását, az első 2 év a takarításról, az akklimatizációról szólt. Mennyit sikerült ebből megvalósítani?
Hát úgymond az átszervezés az nagyjából lezáródott. Még egy utolsó simítás lesz a jövő év elején, de nagyjából az igazgatóságok létrejöttek és működnek, hiszen a nagy működésképtelen apparátusból leválasztottunk 6 igazgatóságot, 6 önálló intézményt. Az utolsó az épp most van a létrehozás fázisában, itt a kulturális igazgatóságról beszélek. És mellett ott van a sportigazgatóság külön, ott van a helyi rendőrség, ott van az adóosztály, kertészet, vikend, állatkert. Hát ez már 7, de a sportigazgatóság azért korábban létezett, csak újra kellett éleszteni, mert teljesen tönkre volt menve. Hiszen itt a sok millió lei adósság, és 300 per várt minket, de csak hogy egy példát emeljek ki, de szinte minden igazgatóságon hasonló volt a helyzet, kaotikus. Ma, hál' Istennek, ott vagyunk a élvonalban, ismét első ligás férfi kosárcsapat építjük újjá, úgyhogy ez megtörtént, most következik nyilván a futballnak is a fejlesztése, támogatása, és nem Vásárhely nagy sporthagyományokkal rendelkezik. Régebb mindig akárhova mentünk, Erdélybe, Romániába, Magyarországra, hallottak a marosvásárhelyi sportról, hát persze Pölöniről, meg az ASZIA-ról, a régi ASZIA-ról beszélek, azonnal újonnani próbálkozásokról. De mindezt összesítve, úgymond a nagy projektekkel indultak, hiszen 45 projektet intottunk el, és nyilván ez még a lakosság számára nem a látható, ez jövőben indulnak meg a nagy építkezések, hiszen ez alatt a 2 év alatt elő kellett mindent készíteni, nagyon sok tervezés volt, nagyon sok engedélyezési folyamat volt, nagyon sok újraszervezés volt, de ahhoz, hogy a város jól tudjon működni, ezek kellettek, és mondanék is egy olyan érdekes adatot, hogy amíg 2019-ben a városnak 340 millió lei volt az adóbevétele, ez már 2021-ben 410 millió lejre nőtt, tehát 70 millió lejes mínusz sikerült visszahozni, az idén 430 millió körül van, és ennek nem az volt az oka, hogy adóemelések vagy egyéb, hanem egyszerűen egy észszerűsítés, online és elektronikus adófizetést, tehát összekapcsoltuk az ingatlanadóval az egyéb adónemeket, és hát kiderült, hogy nagyon sokan nem fizettek éveken át semmilyen adót a kötelezőn kívül, de ebből az derül ki, hogy az eddigi városgazdálkodás amellett, hogy nem törődött a fejlesztéssel, a meglévő pénzt, amit lehetett, azt ugye elhasználta a saját belátása szerint, de azt sem érdekelte, hogy a várost jó gazdaként kezelje és a veszteségeket csökkentse. Most azért ez a plusz jóformán 100 millió lejről beszélünk, az 20 millió euróval nőtt Vásárhely bevétele, azt jelenti 3 év alatt, tehát ez nagyon jelentős. És szinte minden területen ezek a változások azért érezhetőek már, de a jövőben még látványosabbak lesznek.
Minden esetre nehéz átlátni nekünk, hogy mi zajlik a háttérben, milyen munkálatok folynak egészen addig, amíg már látványossá válik a dolog. Mégis érzékelhető 2 tábor a városban. Az egyik fél azt szeretné, ha a város kilépne a névtelenségből, lenne egy sor rendezvény, például román kerékpáros körverseny. A másik tábor pedig elégedetlenkedik, hogy fejletlen az infrastruktúra, nincsenek parkolóházak, ezzel kellene először valamit kezdeni, és csak utána emelni a város fényét kifele. Összeegyeztethető-e ez a 2 tábor, vagy hogyan lehet kielégíteni mindkettőt?
Nem választható külön, hiszen a nagy infrastruktúra fejlesztés, a marosvásárhelyek ezt várják, és én is természetesen érzem ezt a nagy elvárást, meg türelmetlenséget, hogy már miért nem fogtunk neki, vagy miért nem épülnek. Persze az ember nehezen érti meg, hogy 18 adminisztratív lépés kell egy nagy beruházás elkezdéséig, és ez rengeteg munkát és terhet jelent ránk is. Jelenleg ugye 4 parkolóház van tervezés alatt, és ebből 2-t már az idén elkezdjük a közbeszerzést, tehát jövőre már 2 parkolóháznál építkezés lesz. A főtéren ugye a parkszálló mögött, az NSZ utca végében, és a Hátszeg sétány a Tudor lakónegyedben. A főtéri parkolóháznál nem csak a mély garázs épül, hanem az egész felszín megújul, hiszen az Eneszk utca, Városháza utca, Ballada utca párhuzamosan át lesz építve. Eneszk utca lezáródik, tehát sétáló utca lesz, tehát jövő ősztől már az Eneszk utca végleg lezáródik, és ugyanúgy jövő ősszel kezdjük a Bolyai utca átépítését, és itt is elsősorban sétáló utcát szeretnénk, lássuk, hogy a közlekedési rendőrség végül megengedi-e, vagy azt mondja, hogy részlegesen lehet csak lezárni, hogy napközben 5 óráig használják az autók, és este lehessen, tehát 5 óra után legyen lezárva. Ez még nem világos, hogy mit engedélyez a közlekedési rendőrség, de a nagy beruházások, parkolóházak, tehát ez a 20 év elmaradt fejlesztés nem lehet 2 év alatt behozni, és amit viszont meg lehetett tenni, azt megtettük, hogy felkészülünk a pályázatokra, felkészülünk a közbeszerzésekre, úgyhogy jövőre már remélem azért panaszkodnak az emberek, hogy rengeteg az építőtelep a városba, és az akadályozza a forgalmat. Ez is egy kellemetlenség lesz, hiszen jövőre épül a Dózsa-György utca is, épül a főtéri parkolóház, és valószínűleg több főútnak az átépítése is a Dózsa-György mellett. Ugye a Szabadság utcát elkezdtük az idén, jövőre befejezzük az átépítését. Itt bicikliútnak a létrehozása van, folyamatban várjuk a rendőrségtől az engedélyt, tehát parkolósá felszámolásával biztos ezért is lesz elégedetlenség, hogy nincs hova parkolni, viszont egyetlen nagyvárosban sincs főutak mellett parkolás, mert az rendkívül forgalomlassító és terheli az utakat. Máshol, ahol ezt lehet, kiszélesítik, és vagy buszsávot, vagy biciklisávot létesítenek. Lássuk, hogy Marosvásárhelyen, például a Hosszú utcában felszámolnánk a parkolást az út mellett, rengeteg helyet nyernénk, és már is lenne egy nagy bicikliút a város hosszába, de itt nyilván akkora a parkolás hiány, hogy amíg nem épül parkoló, az ezt nem lehet meglépni. Tehát ezt össze kell kötni a kettőt, úgyhogy ezek a városfejlesztések párhuzamosan fognak zajlani.
Azt is tapasztalhatjuk, hogy akár a polgármester úr Facebook oldalán, hát ugye sok-sok információt kapunk a város életéről, és már itt is beleláthatunk abba, hogy mennyi minden változik körülöttünk. Most polgármester úr szépfoglaló beszédéből idézek. A vásárhelyiek politikai részvétele nem merülhet ki abban, hogy megválasztják a képviselőiket. Minden jelentősebb döntés előtt ki kell kérni az érintettek véleményét. Ugye hangzik el a szépfoglaló beszédben, hangzott el. Ez megtörtént, vagy milyen módon tud ez megtörténni?
A közvélemény feltérképezés. Ennek két módszere van. Az egyik a közvéleménykutatás, ugye az idén tavasszal végeztünk egy ilyen felmérést a városban, és hát ebből az derült ki, hogy a ma vásárhelyeket a legjobban a parkolás problémája foglalkoztatja. Tehát ez a legégetőbb kérdés, ami a lakónegyedekben élőket érinti. A másik az infrastruktúrának a hiánya, tehát hogy nincs terelőút, a Maros hidak hiánya, tehát itt legalább 3 új hídnak az építésével számolunk az elkövetkező 6-8 évben, és a tömegközlekedés, alternatív közlekedés, biciklis utak, tehát ezek, ami érdekli a leginkább a közvéleményt. Most nyilván, amikor egy teljesen új híd vagy útnak a tervezésről van szó, ami nem érint lakott területeket, itt egyszerűbb viszonylag a kérdés, hiszen nem fogja zavarni a lakosokat, inkább örülnek neki, hogy végre van egy alternatív közlekedési lehetőség. A gond az, amit most a liberális mondhatni úgy kollégák fölvetettek, ugye a Flória idején fölröppent Áliás híd, ami már egyszer megbukott. Most ugye politikai tőke kovácsolás céljából ismét be akarták nyomni a torkunkon. Úgyhogy jeleztük előre, hogy egyrészt nem értünk egyet a helyszínnel, mert itt pontosan a Kárpátok sétányán levő lakosság múltkor is kifejezte nem tetszését, hogy a blokkok között jöjjön egy híd, és most is ugyanaz a helyzet, hogy ennek a hídnak a megépítése nagyon szükséges, de 200 méterrel följebb, ahol nem zavarja a lakosságot, illetve amit jeleztünk még a liberális kollégáknak, hogy a városi, ahogy átérkezik a belvárosi oldalra a híd, ugye a Gyöngyvirág utcába menne be. Most aki ismeri ezt az utcát, kacskaringózik, vasúton átmegy, és az Unik körforgalomba ér be, tehát amúgy is ez egy forgalmilag halott zóna minden nap. Most ide még egy Maros hidat ráterhelni, elég nagy ökörség, hogy ne használják csúnyabb szavakat. Ez mellett ennek a hídnak jelenleg nincsen semmilyen finanszírozási kerete, sem a költségvetési forrásokból, sem európai uniós alapokból. Tehát olyan alternatívákon kell gondolkozni, és ezt megígértük a liberális pártnak is, hogy nyilván az Áliás hidat azt prioritásként kezeljük, elkészülnek a szükséges tervek, tanulmányok, engedélyek, hogy ahogy van pályázati lehetőség, tudjuk letenni. Most ők arra erőltették volna az irányt, hogy vegyünk fel egy város egy bankkölcsönt, viszont ez több évre megfojtja a városi beruházásokat, mert egy hídépítés az nagy költség, mikor a másik két maros hídat, amit elkezdtünk már dolgozni rajta, azoknak ugye mindkettőnek van európai uniós támogatása, mert autópálya összekötő útvonalként lehet őket finanszírozni. Tehát nyilván ezek a kérdések most úgymond ismét felszínre kerültek, és kell foglalkozni ezekkel, hiszen a Harcsa utca meghosszabbításában levő Maros hídnál ott is lesz egy lakossági találkozó, ott nyilván jóval kisebb az érintett lakosság, hiszen ott kertváros van, tehát házak épültek, nem a teljes nyomvonal szabad, tehát itt azért lesznek nehézségeink. De muszáj most megépíteni, mert jelenleg ugye 15-20 ház érintett egy ilyen projektben, hogyha most nem lépünk, akkor ez 5-10 éven belül akár 200 épületről is lesz szó, és lehetetlenné válik egy hídépítés, ami nélkül viszont nem lehet előrelépni.
De akkor időben viszont erről nem beszélhetünk, hogy vajon mikor lehet szó az újabb hídról, tehát hogy ez így nem látható ennyire.
Az újabb híd, a Szentkirályi híd áll a legelőkészítettebb fázisban, tehát itt tavasszal kész kell legyenek a tanulmányok és az engedélyek. Ez azt jelenti, hogy ahogy meghirdeti a román kormány az úgynevezett operacionális programot, abban lehet ezt a pályázatot letenni, és reméljük, hogy jövő évben aláírjuk a finanszírozási szerződést erre a hídra. Ez azt jelenti, hogy jövő év végén a közbeszerzés elindul, és 2024-ben kezdődik az építkezés leghamarabb. Tehát egy ilyen hídépítés 3-4 év az előkészítése, és ez ugyanígy volt a Szatmári kollégánál, Kereskényi Gábor esetében is. Nagyváradon 6-8 évet vett igénybe a hidak terelőút építése, hiszen ott 2008-ban vette át Bolozsán, de ő mondjuk a mi polgármester elődünkkel ellentétben nem a lenyúláson dolgozott, hanem a városépítésen, és azért ez elég nagy eredmény, különbség, a látható különbséget eredményezett a két városnál.
Ezek tehát hosszú távú tervek, a jövőre nézve jó tudni, hogy mikben gondolkodik a városvezetés. Viszont beszéljünk egy kicsit az eddigi megvalósításokról. Itt van például a hidegvölgyi romák helyzete, vagy a szivárványközpont, vagy a marosvásárhelyi közbiztonság kérdése. A polgármester Facebook oldalán azt olvashatjuk a hidegvölgyi romák helyzetével kapcsolatban, hogy fontos lépéseket tettek a hidegvölgyi roma közösséggel kapcsolatban, hogy biztosítsák az oktatáshoz való hozzáférésüket és növeljék a biztonságukat, mivel ez a közösség mindig is marginalizálva volt. Mit értek el ez ügyben?
Ugye a vásárhelyi roma közösségekkel is szoros kapcsolatot ápolunk, és a Remeteszeg vagy Hegyutcai közösség jobb helyzetben van minden szempontból. A hidegvölgyi közösség egy szociálisan sokkal leszakadtabb közösség, és minden évben van egy hatalmas problémánk a hidegvölgy tetején, ugye van egy plató, ahol mindig egy illegális szemétkupac képződik, ami nem más, mint az ott élők munka lehetősége, hiszen a városból összedik a szemetet, és illegálisan oda tárolják apró pénzekért, de ez persze a városnak évente 1-2 millió lejébe kerül eltakarítani, minden évben egyszer-kétszer takarítjuk, és ezeket a területeket most ki fogjuk vásárolni, mert mivel magánterület, ugye a város nem tud ezekre rámenni, már többször büntettük a tulajdonosukat, de ők tehetetlenek, hiszen nincs mit csinálni. És a hidegvölgy felzárkóztatásánál az a fontos, hogy ugye ott egy alapítvány annak idején elintott ezt a szivárványközpontot, akkor még nem volt ilyen furcsa konnotáció a szivárványnak, akkor a sokszínűséget jellemezte, etnikai vagy akár vallási. Most a város megvásárolta ezt a központot, és mi azt szeretnénk, hogy kibővítsük, és az iskola utáni foglalkoztatásra tennénk a hangsúlyt, hiszen nagyon sok gyerek a hidegvölgyben az otthoni körülmények között nem tud felkészülni, vagy nem megfelelő körülmények között laknak, és ezért azt szeretnénk, hogy minél hosszabb ideig legyenek olyan körülmények között, ami biztosítja a tisztálkodást, étkezést, tanulást, oktatást. Az a legnagyobb fegyver, amit ők is, ha felismerik, használhatnak, hogy kiszakadjanak a mély szegénységből. Sok kritikát kaptam, az egyik roma vezető barátom föl is hívott valamelyik nap, és azt mondta, hogy ő el van keseredve, hogy mennyi gonosz ember él, hogy mennyien szitták, hogy miért kell a romákkal foglalkozni. Hát több szempontból is, egyrészt a városunk lakói, és ugyanúgy meg kell becsülni őket, ugye. Ne felejtsük el azt sem, hogy nagyon sokszor számítottunk rájuk, és segítettek is, most nem akarok a történelmi példákhoz nyúlni, tehát nekünk is kötelességünk ezt a közösséget felkarolni, és ugyanan értékes emberek, tehát attól, hogy nincsen lehetőségük tanulni, ugyanúgy oda kell figyelni rájuk, és kell segíteni őket. Ezekből a város értékes polgárai lehetnek, és sok olyan roma, cigány származású ismerősöm, barátom van, akik már ugye bizonyítottak, hogy ha valaki sikeres, az bármilyen nemzetiségű lehet. Tehát ezek a jó példák kell előjárjanak, és arra biztattam őket, hogy ne foglalkozzanak a kritikákkal, hanem építeni kell.
A Szivárvány központtal kapcsolatban tudjuk, hogy a város megvásárolta az épületet, de nem tudjuk, hogy mi lesz az épületnek a sorsa.
Tehát oktatási célokat fog szolgálni, és lesz nappali tevékenység is benne nyilván. Mi azt szeretnénk, hogy minél több roma gyerek a rendes iskolákba iratkozzon be, viszont azok a gyerekek, akik valamilyen okból fogva lemaradtak, és nehezebben illeszkednek, nekik mindenképpen azt szeretnénk, hogy ne essenek ki, és akár visszaintegrálódhassanak. Hiszen jelenleg ugye a Rebreanu és a Romulus Guga iskolákba körzetileg oda tartoznak, és én biztattam mindig arra a szülőket, hogy járjanak iskolába, ami például a Besei vagy a Hegyutcai roma lakosságnál elég jól működik, tehát a gyerekek rendszeresen járnak iskolába, ott érződik is, hogy a közösség jobban fel tud zárkozni, és kevésbé problémás a beilleszkedés. Tehát ezek nagyon-nagyon összefüggnek az beiskolázástól, a megélhetésig és a későbbi beilleszkedésig nagyon-nagyon szoros kapcsolat van. Ezért biztatjuk, hogy minden roma szülő, hogy ne tétovázzon, a gyerekkel iskolába járjon. Ha neki nehéz volt az élete, pont azért, hogy az ő gyerekének jobb legyen.
Polgármester úr, tehát lejárt 2 év, jön a következő 2, mi kezdődik el most, vagy mi tud folytatódni? Vajon mikor lehet kilépni az előző városvezetés árnyaiból, vagy azokból a, nem tudom, rossz döntésekből, amelyek akkor születtek?
Hát a nagy projektek szempontjából ugye az a jövőben lesznek érezhetők a nagy közbeszerzések, és az mindenképpen legalább 8-10 év, amíg a város eljut egy olyan szintre, ahova kellett volna eljusson. Ezt a 20 évet sajnos nem lehet eltörölni, és azok a nagy beruházások, amik elmaradtak, azok részben most megvalósulnak. Most azért is nyomjuk ezt a 45 projektet, hiszen annyit kezdett el a város, mert ugye 2027-ig van egy viszonylag bő keret az Európai Unió részéről, amit Romániának juttatott az infrastruktúra és nagy beruházásoknál. Utána, hogy mi lesz, az senki nem tudja. Ugye azt látjuk, hogy gazdasági válságkör vonalazódik minden szinten, úgyhogy nagyon fel kell készülni arra, hogy minél több forrást lehívjunk, hiszen amit sikerült viszonylag pontra tenni az elmúlt 2 évben, az a tömegközlekedés volt, hiszen az rettenetes állapotokban volt ezelőtt 2 évvel, és most már mondhatjuk, hogy egy viszonylag jól működő szolgáltatás, iskolabusz programot indítottunk, és ugye az idén az új buszok érkezésével és üzembe helyezésével szinte teljesen megújul a tömegközlekedés. Nyilván itt is az a fontos, hogy a járatvonalakat módosítsuk, ahol szükséges, hiszen a város közben növekedett, illetve ha a reggeli dugók csökkennének infrastruktúra fejlesztéssel, vagy akár azáltal, hogy többen járnak busszal, a gyerekek iskolába jutását megkönnyítve, ezzel csökkennének a reggeli dugók is. Még mindig azt látom sajnos, hiszen én is minden nap a Maroson jövök át, hogy nagyon sok egyedüli ember ül az autóba, és ez növeli a forgalmat. Persze, vannak erre nyugati példák, én most nem szeretnék ilyen megoldást gyakorolni, de egy hosszabb távon akár azt is lehet, hogy a reggeli csúcsforgalomba, például nyugati esetek, ahol egy sofőr van, ott illetéket kell fizessenek például. Vannak ilyen esetek. Így oldották meg a reggeli dugókérdést. Vagy Londonban is van dugódi, ugye? De egyelőre Marosvásárhelyen, ami a fontos, hogy fejlesztjük az infrastruktúrát, készüljön el a 2 Maros híd, amire van európai uniós finanszírozás, és lássuk, hogy a Kárpátok sétányán tervezett hídnak mikor lenne finanszírozása. Én nagyon szeretném, hogyha azt is el tudnánk kezdeni. Főleg, hogy a butorgyár területén egy nagy infrastruktúrális beruházás készül magántőkéből. Most már a látványtervek elkészültek, a rendezési terv az folyamatban van. Erről valószínűleg a közeljövőben fogunk kommunikálni, hiszen az Álea híd ezzel a projekttel fog összefüggni részben. És itt, amit szeretnék még érdekességként mondani, hogy ugye ez volt az augusztus 23 butorgyár, de a régi vásárhelyek a Simó Géza néven ismerik, vagy a még régebbiek, ugye ezt a Székely és Réti butorgyár. Most a Székely-Réti butorgyárnak van egy hatalmas gyártócsarnoka öntőtvas szerkezettel, amit kértünk, hogy ne bontsanak el, hanem maradjon meg valamilyen, akár kereskedelmi, akár más célnak használják. Ez az utolsó, úgymond ilyen 20. század elejé ipari szerkezet Vásárhelyen, hiszen a cukorgyár az ugye elbontódott. Ott egyetlen egy épületet sikerült megmenteni utolsó percben, az egykori orvosi rendelőt. Azt nem engedtük, hogy elbontsák, de itt, mivel a bontás még nem indult meg, már eleve kértük, hogy maradjon meg, és minél több olyant meg kell őrizni Vásárhelyen, ami a régi városra emlékeztet, fejlődésére, múltjára, és ki kell egészíteni az infrastruktúrával. Tehát nagyon sok munka vár ránk, ezt mondtam a kollégáknak és a csapatnak is, hogy nem lesz itt az elkövetkező 3-4 évben még sok lazulás. Mikor már a két hídnak az építése elindult, akkor egy kicsit hátra ledől, nem nagyon egy kicsit.
Polgármester úr, nagyon szépen köszönjük a jelenlétet ismét, és visszavárjuk újabb megvalósításokkal és tervekkel természetesen.
Köszönöm szépen, hát sok mindent lehetne mondani, de talán még egy olyan fontos info, hogy ugye elindult Vásárhelyen a szelektív hulladékgyűjtés is, amit jövőre szeretnénk az egész városra kiterjeszteni. Itt egy pályázatot nyertünk a környezetvédelmi minisztériumnál, ami 200 sziget beépítését teszi lehetővé a lakónegyedekbe, és mindenképpen a jövő év végéig az lenne a célunk, hogy Marosvásárhely egy szelektíven gyűjtő város legyen, jó tömegközlekedéssel és sok-sok építőtelepel, mert egyelőre ennyi lesz, de ez is nagyon fontos, hogy a lakosság azt lássa, hogy elindultak ezek a beruházások, és itt a változás küszöbén vagyunk.
Úgy legyen. Kedves hallgatók, Sós Zoltánt hallották. Polgármester úr, köszönjük szépen.
Köszönöm szépen, és szép napot kívánok mindenkinek.